A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk Váradi Józseffel, a Wizzair vezérigazgatójával. Rengeteg kérdést érintettünk, azt, hogy mennyire állhat talpra idén a légi közlekedés, milyenek a Wizzair pozíciói, elég jók. Nem érintettük viszont még azt, ami szerintem a légiparban, hát főleg annál, aki a Covid alatt leépített, mondjuk pilotáknál, vagy stewardesseknél, de akár más kiszolgáló személyzetben is, mennyire nehéz most pilótákat, vagy éppen légiutas kísérőket, újakat szerezni a piacon?
Szerintem egy merőben más munkaerőpiacot látunk ma, mint amihez hozzászoktunk korábban. Kevésbé a pilótákra vonatkoztatva, azt kell, hogy mondjam, azért ne feledjük el, tehát amikor egy pilóta meghozza azt az éles stratégiai döntést, hogy ő pilóta akar lenni, akkor ő pilóta lesz, ha fúj, ha süt a nap. Tehát ő nem fog az iparágból kilépni, hanem ragaszkodni fog az iparághoz, mert ez egy karrierpálya döntés volt az ő részéről. Ez nem így van a légiutas kísérőnél. A légiutas kísérőnek azt gondolom, lényegesen több alternatívája van karrier vonatkozásban, tehát itt el lehet menni bárhova igazán, tehát a mi légiutas kísérőink egyébként nagyon jól edukált fiúk és lányok, akik egyetemi diplomákkal rendelkeznek, tehát valójában oda mennek dolgozni, ahová akarnak. Tehát nyilván a légiutas kísérő életpályának megvan a saját attraktivitása, és ez nagyon vonzó. Viszont amikor a repülőgépek a földön állnak, akkor ez az életpálya azért így elmosódik, legalábbis az előnyei tekintetében, és más életpálya modellek előtérbe kerülhetnek. És valójában azt látjuk, vagy azt tapasztaltuk az elmúlt időszakban, hogy a légiutas kísérői piaci hozzáállás változott meg jelentős mértékben. Egyrészt nehezebb volt megtartani ebben az időszakban a légiutas kísérőket. Egyébként ez nem csak ránk vonatkozik, tehát most abszolút egy iparági kérdésről beszélek. Illetve sokkal nehezebb volt felvenni légiutas kísérői pozícióba embereket a korábbiakhoz képest. Most nyilván ezek is országra válogatják magukat, hogy éppen milyen a konkrét piaci helyzet egy-egy adott országban, de összességében nagyjából ezt lehet látni. Emellett úgy gondolom, hogy az sem segített a munkaerőpiacon hosszú távon, hogy rengeteg kormányzati támogatás folyt be az elmúlt két évben, tehát itt emberek nagy része nem dolgozott, de nagyjából teljes fizetést kapott érte, tehát egy másfajta életvitelhez szoktak hozzá az emberek, most ebből kimozdítani őket, úgymond visszahozni őket a munkavilágában, azért nem annyira egyszerű, vissza fognak jönni, mert a gazdasági kényszer ezt ki fogja hozni a rendszerből, de egyelőre van egy ilyen nosztalgia, úgymond a jól vagyok fizetve, de igazán nem kell érte tenni semmit. Ez nem igazán Magyarországra jellemző, hanem sokkal a Nyugat-Európára, és ilyen szempontból komolyabb problémáink is vannak Nyugat-Európában légiutas kísérő munkaerő tekintetében. Én személy szerint azt gondolnám, hogy ezek átmeneti problémák, ahogy az iparág visszáll az eredeti pályájára, ahogy újra kisüt a nap, amikor újra repülnek az emberek, repülnek a légitársaságok, repülnek a repülőgépek, szerintem ez nagyon gyorsan meg fog változni, és vissza fogunk térni az iparág régi csillogó fényéhez, ami a légiutas kísérőket illeti, de egyelőre van egy átmeneti időszak, ami lényegesen nehezebbé teszi a munkaerő kérdésköröket, mint ahol 2019-ben voltunk például.
Volt egy olyan faktor is, hogy persze visszajönnek én dolgozni, de hát mint a szállodáknál, éttermeknél több hulláma volt a járványnak, újra be kellett zárni, újra probléma volt a foglalkoztatással. Gondolom ez a repülőgépeknél is előfordult, vagy a légitársaságoknál, hogy néha le kellett állni, néha újraindulni, és ez azért feszültséggel jár.
Hát abszolút, tehát az elmúlt két év egy hullámvasút volt, tehát csak hadd mondjak néhány számot. 2020 áprilisában, tehát igaz márciusban tört ki igazán a világjárvány, legalábbis így volumenében, a repülési teljesítményünk lement 3%-ra, tehát 97%-a a járatunknak törölve lett. Akkor augusztusban, 2020 augusztusában visszamentünk 80%-ra, azért, hogy novemberben 10%-on legyünk újra. Volt a 2021 nyár, akkor visszaküzdöttünk magunkat 100%-ra, és igaz, most pedig itt vagyunk 140%-on. Tehát egy hihetetlen hullámvasúton mentünk keresztül, egy hihetetlen hullámvasúton ment keresztül az egész iparág, az összes problémáival együtt, tehát teljesen más módon kellett a vállalatnak az életét kezelni ebben az időszakban, mint ahogyan korábban kezeltük. Ezért mondtam az elején, hogy igazán amit megtanultunk az elmúlt két évben, az, hogy nincsenek tabuk, és alkalmazkodni kell. Tehát olyan szinten változnak a körülmények az üzletben, hogy egyszerűen, hogyha ragaszkodunk ahhoz, amit korábban csináltunk, akkor nagyon hamar fejre állunk, tehát itt muszáj volt alkalmazkodnunk, és egyébként ez nem egy haszontalan jártasság, egy ilyet megtanulni, hogy hogyan kell alkalmazkodni, és ezért mondtam, hogy igen, tehát ugyan a pandémia után már elkezdtük látni a fényt az alagút végén, aztán jött a háború, aminek most igaz, még itt vagyunk mindig a kérdés közepében, de lényegesen gyorsabban tudott alkalmazkodni az egész világ ahhoz képest, hogy mondjuk a pandémiát lekövette a rendszer.
Mi az, ami egyébként még az elmúlt időszaknak a tanulsága? Gondolok itt arra, hogy persze mondjuk magas kiugrási lehetősége van a Wizzairnek, gondolom én a versenyelőny is meg fog mutatkozni, de azért lehet, hogy még az utazói szokások változtak. Gondolok itt arra, hogy mondjuk utolsó pillanatban foglalnak jegyeket az emberek, tehát erre is valahogy készülni kell. Ilyen trendek vannak, tehát hogy mondjuk a korábbi, akár pár hónappal korábbi foglalás helyett mondjuk egy-két napon belüli jegyfoglalások a jellemzők? Vagy azért ez ennyire nem éles, nem jellemző?
Szerintem van a felvetésben igazság, tehát nyilván azt látjuk, hogy minél bizonytalanabb az utazási környezet, vagy az utazásnak a feltételrendszere, annál inkább utolsó pillanatban hozzák meg az emberek a döntésüket, mert nyilván túl nagy a rizikó abban, hogyha ma úgy döntök, hogy repülni akarok két hónap múlva, ki tudja, hogy mi lesz két hónap múlva, de ha ma úgy döntök, hogy repülni akarok két nap múlva, azért az lényegesen jobban kiszámítható, hogy mire lehet igazán számítani. Tehát lerövidült a foglalásoknak az időciklusa, elég drámai mértékben egyébként, tehát hadd mondjak egy mérőszámot, nagyjából nálunk olyan 40 nappal az indulás előtt van a járatoknak a fele befoglalva. Na most eljutottunk arra a pontra, amikor volt úgy, hogy a járatindulás előtt 9 napnál értük az 50%-os foglaltságot. Tehát ennyire lerövidült a foglalási ciklus. Azért most már ez kezd visszamenni az eredeti szintekre. Tehát én hosszú távon struktúrálisan nem gondolom, hogy az utazási szokások alapvetően megváltoztak volna semmilyen formában, de átmenetileg. De ezek sokkal inkább a bizonytalansági tényezőkre vezethetők vissza változtak. És ezek a bizonytalansági tényezők is alapvetően azok a restrikciók voltak, amik a kormányok részéről lettek foganatosítva. Igaz, ne felejtjük el, hogy például mi 54 országba repülünk, 2 ország nem volt az 54-ből, aki ugyanúgy kezelte volna le a Covid-ot. Tehát itt 54 ország, 54 különböző rendszer, és ehhez kellett valamit kitalálnunk nekünk is házon belül, hogy egyáltalán megértsük, hogy mivel szemben kell teljesítenünk, illetve azt, hogy az utasoknak mindezt el is tudjuk magyarázni. Na most, tehát egy ilyen, hogy mondjam, egy kicsit ilyen állatkert is körülmények között nyilván nem az utazási kert fog elburjánozni, tehát ilyenkor mindenki átgondolta, hogy ilyen körülmények között hajlandó elindulni, vagy egyáltalán végre tudja hajtani az utazását, amit eltervezett.
Mennyire volt üzleti szempontból nehéz az, hogy azért az úgynevezett nemzeti légitársaságok kaptak bőven állami támogatást, most így kapásból a Lufthansa jut eszembe, de nyilván egy Air France KLM, vagy jó pár légitársaságot fel lehetne sorolni, ami úgymond nemzeti, míg például a Wizzair emlékeim szerint nem, de javítson ki, hogyha tévedek, hogyha nem így van. Szóval ezt a fajta üzleti hátrányt csak úgy lehetett ledolgozni, hogy üzleti rugalmassággal, teljes átszervezéssel?
A Wizzair egy fillér állami támogatást nem kapott sehonnan, nem toltak be állami hiteleket a Wizzairbe, a kormányok nem tőkésítették fel a Wizzairt, mint ami történt az Air France-nál, a Lufthansa-nál. Tehát én úgy gondolom, hogy mi alapvetően piaci körülmények között tudtuk az üzletmenetünket fenntartani, amire törekedtünk is egyébként, de szerintem ennek a kérdésnek többfajta interpretációja van. Az egyik az, amiről beszélünk, hogy itt mennyire van eltorzítva a verseny azáltal, hogy kormányok belenyúltak a piacba, mégpedig úgy, hogy bizonyos piaci szereplőket megtámogattak a nyelvileg a többiekkel szemben, de a másik kérdés az az, hogy mennyire egészséges az üzleti modellje a különböző légitársaságoknak, tehát pont ilyen stresszes helyzet mutatja azt meg, hogy mi az az üzleti modell, ami igazán tud teljesíteni és reziliens, fenntartható módon tud fejlődni a jövőben, meg mi az, ami nem. És szerintem pont azt láttuk, hogy a hagyományos légitársasági modell abszolút életképtelen, tehát ezt csak inkubátoron lehet életben tartani, be kell tenni időközönként az intenzív osztályra, infúziót kell neki adni, aztán reméljük, hogy nem hal meg a beteg. Aztán valahol meghal, tehát ez történt Olaszországban, tehát ott mégis csak rákényszerült az olasz kormány, hogy teljes mértékben áttranszferálja az Alitaliát egy ITA nevezetű légitársaságba, ami nyilván valamilyen szinten az Alitaliának az inkarnációja, de szerintem itt ennek az a konklúziója, hogy itt egyszerűen ez a hagyományos légitársasági modell, ez a jövőre nézve életképtelen, már a jelenben is életképtelen. De hagyd mondjak egy jó mutatót erre. Ma 4 légitársaság van a világon, amely befektetésre javasolt papírokkal rendelkezik a nagy ügynökségek által, ez a Fitch, a Moody's, illetve a Standard & Poor's, akik igaz folyamatosan monitorolják az állampapírokat, a nagyvállalati részvényeket. Ennek a 4 légitársaságnak az egyik a Wizz Air, és ebben a 4-ben nincsen benne egyetlen egy hagyományos légitársaság sem. Tehát ez csak mutatja, hogy piaci szempontból, befektetői szempontból, pénzügyi szempontból nézve, az az üzleti modell, amit mi csinálunk, ez a nagyon hatékony diszkont légitársasági modell, ez egy fenntartható, életképes, jövőben prosperáló üzleti modell, ezzel szemben a hagyományos légitársasági modell pedig effektíve halálra van ítélve.
Ha már itt említette azt, hogy befektetésre ajánlott, elsősorban gondolom a részvényekre gondolt,
igen.
És a brit tőzsdén van bevezetve a Wizz Air. Áttételes módon talán lehet a magyar tőzsdén is kereskedni vele, de nem jelentek meg a budapesti értéktőzsdén. Ezen továbbra sem változtatnak?
Ez szerintem egy sokkal egyszerűbb kérdéskör, mint amire itt gondolnánk, vagy amire esetleg spekulálnak az emberek. Egyszerűen a légi közlekedés nem az az iparág, amely mindenhol jól értelmezett, tehát egy nehéz iparág. Egyébként viszonylag kevés légitársaság van, amely tőzsdén jegyzett önmagában, és ilyen szempontból van egy tőke koncentráció az iparági befektetésekkel kapcsolatban, és ez alapvetően London, Európa vonatkozásában. Egyébként, hogyha megnézzük a tőzsdei, légitársasági tőzsdei bevezetéseknek a döntő részét, globálisan effektíve majdnem minden jegyzett légitársaság megjelenik a New York-i, illetve a londoni piacon. Tehát egyszerűen itt koncentrálódik a tőke. Na most ez még hozzá lehet tenni nyilván saját országbeli megjelenés, mint másodlagos megjelenést, de egyelőre nem érezzük azt a nagyságrendet, hogy ezt érdemes lenne megtenni. Tehát egyelőre nekünk kell oda menni, ahol a pénz van, nem pedig abba bízni, hogy majd mi megyünk, ahová szeretnénk, és majd oda jön a pénz is, mert vagy jön, vagy nem.
Akkor ez lehet, hogy New York inkább, mint Budapest?
Én egyelőre azt mondanám, hogy ami a tapasztalatunk a londoni tőzsdén, az jó. Szerintem az tudja szolgálni a cégnek a jövőbeni fejlődését, lehetővé teszi azt, hogy tőkéhez tudjunk hozzájutni. Én úgy gondolom, hogy már a Wizz Air egy megértett légitársaság lett, egy megértett tőzsdei papír lett Londonban, tehát igaz most már 7 éve tőzsdén jegyzett vállalat vagyunk. Nem gondolnám, hogy nekünk most ezen itt a közeljövőben változtatnunk kellene.
Említette már azt, hogy fiatalítanak folyamatosan a flottán, egyre több gépet állítanak be, amelyek gondolom én jobb környezetvédelmi mutatókkal is rendelkeznek, nem csak fogyasztási szempontból jobbak adott esetben a versenytársaknál. Környezetvédelmi szempontból mennyire komoly előre gondolkodni akár jó pár évre egy légitársaságnál? Úgy értem, hogy lehet-e mondjuk hirtelen adóváltozásokkal számolni, mert időről időre rebesgetik, ha máshol nem az Európai Unióban, hogy valamit a légiközlekedési cégekre plusz teherként lehet, hogy előbb-utóbb kirónak.
Igen, először szerintem érdemes a légiközlekedésnek a környezeti problémáit a helyes dimenzióba tenni. A légiközlekedés a világ széndioxid kibocsátásnak a 2%-a, tehát 98% máshonnan jön. Tehát például beton, amit használ mindenki építkezésre, hajózásnak nagyobb a kibocsátása, mint a légiközlekedésre. De valamiért a légiközlekedés az egy ilyen nagyon felkapott történet lett, de az nem igaz, hogy a világ emissziós problémáinak az alfa és omegája az a légiközlekedés. Tehát ez az egyik kérdéskör. A másik kérdéskör nyilvánvalóan az, hogy mindentől függetlenül a légiközlekedésnek zöldülnie kell. Tehát hosszú távon dekarbonizálni kell ezt az iparágat, igaz, az iparág több mint 100 éven keresztül fosszilis energiák alapján működött. Szerintem az iparág el tud jutni a következő 10-15 évben egy olyan technológiai platformra, amikor egy radikális technológiai váltás keretében átáll a fosszilis energiákról más típusú meghajtásra, a repülőgépek más típusú meghajtásra. Alapvetően két irányba lehet gondolkodni, az elektromos meghajtás, illetve a hidrogén jellegű meghajtás. Szerintem a hidrogén a stratégiailag valószínűleg a jobb választás, tehát látjuk az elektromos autóknál, hogy olyan jól hangzik az, hogy elektromos autót vezetünk és zöld rendszámot kapunk, de ha megnézzük azt, hogy ezeket a gyártási technológiákat, illetve az egész szállítási láncnak a működését figyelembe véve igazán mekkora a nyomatéka, vagy a kézjegye ennek az iparágnak, akkor igazán nem nyertünk meg semmit, csak áthelyeztük a problémát egyik oldalról a másik oldalra.
Magyarán a gyártási környezet szennyezése.
Így van, pontosan. Tehát nem hiszem, hogy a légiközlekedésnél az elektromos irány a megváltás, én sokkal inkább a hidrogénre gondolnék. Ezen dolgozik az iparág, egyébként a Wizzair benne van egy ilyen pilóta projektben az Airbus-szal, tehát itt a következő 10-15 évben együtt akarunk működni, hogy mi legyünk az egyike azoknak a légitársaságoknak, akik befolyásolni tudják ezt a fejlődési irányt. Szerintem nem kérdés, hogy a környezeti hatás az egy kritikus kérdéskörré válik. Egyébként ez nem csak technológiai ügy, ez fogyasztói ügy is, tehát a fogyasztó ki fogja kényszeríteni, tehát előbb-utóbb eljutunk oda, hogy a fogyasztó azzal a légitársággal fog utazni, ahol kisebb a kibocsátás. A befektetők ki fogják kényszeríteni, mert a befektetők nem fognak olyan légitársaságba pénzt befektetni, amely szennyezi a környezetet. Tehát én úgy gondolom, hogy itt azért egy sokkal szélesebb körű problematikáról, vagy lehetőségről beszélünk, és mi ezt a lehetőség oldaláról nézzük, tehát mi ezért vagyunk az élharcosai az innovációnak, mi ezért investálunk repülőgépekbe, technológiákba, hogy ezzel is meg tudjuk magunkat különböztetni. Tehát én úgy gondolom, hogy már a két stratégiai ponton próbálunk előnyöket építeni a Wizzair számára. Egyrészt a gazdasági oldalon, hogy kedvezőbb költségszerkezetben üzemeljük a légitársaságot a versenytársakkal szemben, illetve a másik oldalon, hogy kedvezőbb környezeti hatásokkal üzemeljük a légitársaságokat másokkal szemben. Egyébként a kettő között jelentős összefüggés van.
Magyarán akkor egy pár, hát ha nem is pár éven belül, de egy ilyen 10-15 éven belül nem csak science fiction lesz mondjuk egy másképp működő repülőgép, hanem tényleg légiforgalomban, közlekedési forgalomban elképzelhető, hogy rentábilisan lehet ilyeneket majd üzemeltetni?
Szerintem igen. Szerintem képes az iparág megtalálni ennek a technológiai hátterét. Egyébként maga a technológia létezik, tehát a hidrogén alapú hajtómű meghajtás az nem új, tehát ez létezik. Nyilván ezt szofisztikálni kell, ezt iparosítani kell, ezt biztonságossá kell tenni, de én úgy gondolom, hogy már az alapok most megvannak, innen tovább kell lépni, szerintem meg is oldja az iparág.
Végzetlen. Engedje meg egy másik tematikájú kérdést, mert azt nem mondom, hogy megszokta az ember, hogy általában van valakinek egy fő tevékenysége és egy hobbija, nem tudom, hogy mennyire hobbi, de az elmúlt időszakban lehetett hallani arról, hogy borászat tekintetében nyitni próbált, viszont elég hamar ezt a Bár 24 nevű kereskedés, borászati kereskedést bezárták. Volt olyan, ami nem jött össze, és nagyon hamar dönteni kellett ezzel kapcsolatban, mert elég éles reklám, marketing kampánya volt ennek. Azt gondolta volna az ember, hogy ez egy hosszabb távú befektetés.
Én azt gondolom, hogy az én elkötelezettségem a borral kapcsolatban az Tokaj hegyalja, Juliet Viktor és a magyar bornak a lehetőségeinek a kiaknázása a külföldön. Tehát én szerintem Magyarországnak van egy olyan bor lehetősége Tokaj hegyalján keresztül, ami unikálisan, globálisan versenyképessé tudja tenni a magyar bort a világpiacon, de ezt meg kell csinálni. Tehát egy dolog jó bort készíteni, másik dolog a jó bort eladni. Tehát én arra vállalkoztam mindig is, hogy a Tokaj hegyalján keresztül a Juliet Viktor márkán átívelően a magyar bornak a hírnevét vigyük külföldre a legjobb körökbe, minél kiterjedtebben. A Bár 24 az egy Covid ötlet volt, tehát amikor gyakorlatilag megállt mindenféle olyan tevékenység, ami igazán a borral összeköthető lett volna, nem voltak rendezvények, éttermek zárva voltak, effektív az emberek nem fogyasztottak, értékesíteni igazán nem lehetett, mert a kereskedelemben beragadt rengeteg bor, amit nem tudtak kitolni a rendszerből. Ezért jött az online értékesítésnek az ötlete, ami igaz nyilván egy kiterjedtebb platform, mint egy 60-70 bormárkára vonatkoztatva. Hogy elmúlt a Covid, nagyjából lehetett látni, hogy azért jelen pillanatban ennek az ötletnek megvannak még a limitációi. És valójában azzal, hogy a Bár 24-et bezártuk, ezzel csak annyit mondunk, hogy visszatérünk az eredeti fókuszra, a Juliet Viktorra, ahová továbbra is investálunk, nagyon komoly sikereket érünk el, rengeteg díjat kapunk, megjelentünk 3 Michelin csillagos éttermekben, Ázsiában, ott vagyunk Amerikában, Angliában, Németországban, tehát egyre inkább kezdjük betölteni azt a missziót, vagy teljesíteni azt a missziót, amire ez az egész elkötelezettség kialakult a legelén.
Magyarán akkor tulajdonképpen csak az online értékesítési csatornát szüntették, meg
így
a hagyományosak azok maradtak.
Így van, így van.
Köszönöm szépen, hogy bent volt. Váradi Józsefet, a Wizzair vezérigazgatóját hallották az elmúlt 2x20 percben. Hát, hogyha van ideje, persze akkor tegye meg máskor is, hogy bejön hozzánk. Az elmúlt nagyjából egy órában a műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották. További jó rádiózást!
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.